Szentkúti úti társ. Kedves hallgatóink! A Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyheinkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nagy Szegi Áron.
Szűzője Istennek, méhet bezárta meg a magát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességet. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállj, te bírá, jöjj, segíts te szolgáidat, boldog.
Mai műsorunkban a kegyhely hírei után Filó Kristóf plébános katekézisét hallgathatják meg a missziókról. Tartsanak velünk! A kegyhely híreiből, eseményeiből. A Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely általános és középiskolás korosztályok számára lelki napot és háromnapos hétvégi lelki gyakorlatot szervez. A programokat a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pedagógiai tanszékének munkatársai állították össze, a gyerekek hittani ismereteinek és Szentkút sajátosságainak megfelelően. A lelki nap és lelki gyakorlat célja az Istennel való kapcsolat erősítésének segítése, az önismeret, önvizsgálat segítése, a figyelem ráirányítása a keresztény értékekre, a keresztény életmód összetevőinek tudatosítása, gyakorlása, közösségi együttlét élményének megtapasztalása. A programok részét képezi a kegyhely ismertetés, a Szent Mise, a Zsolozsma és a gyónási lehetőség. A háromnapos lelki gyakorlatba külön kérésre geológiai séta is beilleszthető. Iskolai osztályok, plébániai hittancsoportok és közösségek jelentkezését várják az info@szentkut.hu e-mail címen, vagy a következő telefonszámokon. 0632 418 029 vagy 0620 458 78. Szentkútra nem csak a vallási és kulturális értéke miatt érdemes ellátogatni, csodás természeti környezete miatt is megéri felkeresni. Mostantól lehetőség nyílik a szakrális értékek mellett felfedezni a környék őslénytani, földtani, vízföldtani, barlangtani értékeit, kincseiket a Novohrad-Nógrád Geoparkhoz tartozó földtudományi érdekességek sokaságát felvonultató területen Prakfalvi Péter geológus vezetésével. A túra időtartama körülbelül 3-4 óra. Első állomás. Barátlakások. Kik faraghatták ezeket a helyiségeket? A szakirodalomban kevés anyag található ezekről, de a geológus minden fellelhető információt felkutatott és elmond az érdeklődőknek. Továbbá a hely földtani érdekességeiről, a tektonikai különlegességéről, benne az ősmaradványokról is hallhatnak. Második állomás. Szentkút. Mit lehet tudni a csodatévő kút vizéről, eredetéről? Honnan kapja a hét kifolyó valójában a vizét? Harmadik állomás. A Szent László hasadék, ahol meglehetősen sok földtörténeti és történeti idősik találkozik. Kultúrtörténeti emléksorozat keretében a földtani viszonyokról, a hunok és hunok csatájáról, és ezzel összefüggően a Szent László hasadék keletkezéséről mesél a geológus. Negyedik állomás. További források megtekintése. Betekintés egy mini karszt működésébe, a környék egyéb karszt jelenségeinek megismerése. Ötödik állomás. Vadászgödör. A nehezen járható szurdokvölgyben az elmúlt néhány tízezer év eróziós tevékenységének, valamint a válogató erózió természetformáló erejének megtekintése. A főbb állomások között további megállóhelyek is szerepelnek, amelyek segítik a terület földtani felépítésének megérthetőségét. A résztvevők információkat kaphatnak a kőzetek abszolút és relatív koráról, rátehetik a kezüket egy tektonikai vonalra, amely mentén két különböző korú kőzet találkozik, és nem utolsó sorban megnézhetik a körülbelül 15 millió évvel ezelőtt élt tengeri élővilág messzes maradványait is. Érdeklődni és jelentkezni az info@szentkut.hu e-mail címen, vagy a következő telefonszámokon lehet. 0632 418 029 vagy a 0620 458 78. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kegyhelyen. Műsorunk folytatásában Filó Kristóf kanonok budakeszi plébános katekézisét hallgathatják meg az egyház missziós tevékenységéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örömmel jöttem ide, és örömmel beszélek a misszióról is. 1959. január 25-én boldog emlékű 23. János pápa először említette meg, hogy egyetemes zsinatot kíván összehívni. Természetes, hogy ez első pillanatban nagyon nagy zavarodottságot keltett. Senki nem számított ilyen bejelentésre. Azonnal elkezdődött a találgatás, hogy milyen témákról fog tárgyalni és beszélni a Szent Zsinat. Az első pillanatoktól és az első ötletektől kezdve világos és egyértelmű volt, hogy a missziókról is szó lesz. Az előkészítő munkálatok során különböző bizottságok alakultak, akik a készülő zsinati dokumentumokat kellett, hogy előkészítsék. Elsősorban itt konkrét missziós terveket akartak kidolgozni, de rögtön a zsinati atyák között nézeteltérés támadt, hogy milyen szemszögből közelítsék meg ezt a nagyon fontos dolgot. Testvéreim, ha eljátszanánk egy picit, egy-két másodpercet itt, azt mondanám, hogy csukjuk be a szemünket, és a belső képernyőnkön pörgessük le azt a saját magunk által készített filmet, amit mi elképzelünk a misszióról, akkor az 90%-ban úgy nézne ki, hogy Fekete Afrikában vagyunk, nagyon meleg van, négerek vannak körülöttünk, fehér ruhás, sovány és lángoló tekintetű misszionáriusok pedig készülnek arra, hogy jövő vasárnap pörkölt lesz belőlük a benszülöttek asztalán. Nekünk ez a kép jelenik meg a missziókról. Ez is volt valamikor, de már egészen mások a körülmények, és egészen más a gondolkodás is a missziókkal kapcsolatban. Hát ezt az egészen mást kellett megfogalmazni az atyáknak. Nem ment egyszerűen. Megint csak azt kell mondani, hogy az átlag ember elképzeli azt, hogy a zsinaton mindenki nagyon szépen csöndben van, mindenki nagyon figyel áltatosan, és mindenki egyszerre emeli föl a kezét az igen szavazatokra. Nem így ment. Különböző csoportok, érdekcsoportok csaptak össze. Különböző teológiai iskolák próbálták egyeztetni a sokszor nagyon különböző nézeteiket. És érdekes, hogy bár mondom, az első pillanatoktól kezdve határozottan elszánták magukat a zsinati atyák, hogy tárgyalni fognak erről a kérdésről, mégis a missziókról szóló zsinati okmány a zsinat bezárása előtti napon született meg. 1965. december 7-én szavazták meg a zsinati atyát, és hát nagyon nagy sietség volt, talán ennek is köszönhető, hogy 2394 igen szavazat volt, és csupán 5 nem szavazat. Ezzel csúcsot állított föl ez a zsinati szöveg, mert ezt fogadták el a legnagyobb százalékban a zsinati atyák. Ennyit a szöveg megszületéséről. Mik voltak a legfontosabb dolgok? Ugye eddig az időpontig az, hogy misszió, az részben egy földrajzi probléma volt. Eldöntötték a misszionáriusok, hogy ők most Dél-Kelet-Ázsiába akarnak menni, Pápua Új-Guineába vagy Afrikának különböző területein, ahol még a kereszténységet nem ismerik. Tehát elsősorban földrajzi kérdés volt. Ezután itt az alapokban van egy nagyon nagy változás. Ugyanis az egyházról szóló zsinati dokumentum, a Lumen Gentium megfogalmazza azt, hogy mi az egyház. És úgy fogalmazza meg, hogy az egyház az üdvösség egyetemes szentsége. És ebből már sok minden következik, akkor, amikor mi a misszióról beszélünk. Az egyház képünk is a zsinat ideje alatt bővül, és más irányba tolódik el, mint az addigi teológia megközelítése. Elsősorban arra hívja föl az egyház a figyelmet, hogy Jézus Krisztus az efezusi levél alapján misztikus teste az egyház, ahol a fő Jézus Krisztus, mi pedig a tagok vagyunk. Jézus Krisztust elküldi hozzánk az Atya, itt nagyon fontos a küldetés, a misszió, elküldi hozzánk az Atya. Az Atya azért küldi el az ő fiát hozzánk, mert be akar mutatkozni nekünk. Ahogyan a zsidó levél első fejezetének első mondatában olvassuk, hogy az Isten az idő során különböző módokon szólt az emberhez, de az idők teljességében megteszi azt, ami tőle a maximum. Ember lesz, és hozzánk eljön emberi nyelven elmondani azt, amit meg akar nekünk mutatni. Ki akarja önteni nekünk a szívét? Az Isten. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Tehát az Isten szeretetének a megvalósulása a názáreti Jézus. Ő benne tudjuk meg a legtöbbet, amit megtudhat ember az Istenről. És ez a názáreti Jézus, ez az, aki összeszedi a földön az embereket, maga köré gyűjti az embereket, és azt mondja, hogy ugyanúgy küldelek én is benneteket, ugyanazzal a feladattal, mint amivel engem küldött az Atya. Jézusnak a feladata pedig az volt, hogy megmutassa, bemutassa, megélje előttünk az Isten életét, az Isten létét mutassa meg. És ez a názáreti Jézus, ez azokra az emberekre, akik ott összegyűlnek körülötte, akik 3-3,5 éven keresztül éjjel-nappal együtt vannak vele, ezeket az embereket küldi, hogy a világban tegyenek tanúságot erről. Minden missziónak ez az alapja, a küldetés. Akiket az Isten meghív, az soha nem arra hívja meg, hogy üljünk le ketten, nézzünk egymás szemébe, fogjuk meg egymás kezét, és legyünk boldogok. Soha nem ezért. Nem azért, akiket az Isten meghív, azonnal küld. Menj! Menj el testvéreid közé, és tegyél tanúságot, hirdesd! Ez a lényeg. A missziós tevékenységet tehát az apostolok ebben a szellemben kezdik meg, méghozzá úgy, hogy még egy nagyon fontos momentum éppen a pünkösdben történik meg, ahogyan az Atya elküldi nekünk a fiút. A fiú, amikor kilép a mi emberi életünkből, a mi világunkból, amit mi föltámadásnak nevezünk, amikor ő visszatér az Atya dicsőségébe, akkor azt mondja, hogy elküldöm nektek a vigasztalót, tehát még egy küldetés van. És ezzel egy nagyon fontos dologra mutat rá, hogy az Isten belső szent háromságos élete az ezekben a küldésekben, ezekben a küldetésekben mutatkozik meg számunkra. És ez az Isten belső élete, Ez tükröződni kell itt a Földön, az itt élő Isten népében, az egyházban is, és az egyháznak is tehát alapvető feladata a küldetés, a misszió. Az nem egy fölvállalt dolog, hogy na még pluszba elmegyünk, és itt-ott hirdetjük mi a krisztusi tanítást, hanem a lényegéből, a krisztusi gyülekezetnek a lényegéből fakad az, hogy küldetése van a világ számára. Nem minden vallás missziós vallás. Tulajdonképpen nézzék meg, a buddhisták azok nem küldenek misszióba senkit se. Hogyha vannak itt Európában buddhisták, azok úgy a saját fejük után lesznek buddhisták, vagy hindu vallásnak a követői. Valójában a mohamedanizmus, az iszlám sem missziós vallás. A zsidóság eredetileg nem volt missziós vallás. Ugye mai napig is Izrael államának a törvénye, hogy zsidó az, aki zsidó nőtől születik. Nem az apa számít, hanem az anya számít. Annak van csak választói joga, az lehet csak állampolgár, stb. Tehát annak születni kell. Voltak olyanok, akik pogány létükre ugye szimpatizáltak a zsidó vallással, ezeket nevezi a Szentírás prozelitáknak, de ezeket tulajdonképpen jó szívvel fogadták, de igazán zsidónak soha nem fogadták el. A kereszténység az, ami igazán a lényegében missziós vallás. Ez a küldetés, ez nem csak egy pár elszánt embernek, ilyen külső formában megnyilatkozó, hogy ide utazik, oda utazik, itt próbál téríteni. Nem csak ezeknek az embereknek a feladata, hanem mindegyikünknek. Minden megkeresztelt embernek missziós küldetése van. Kikhez szól a mi missziós küldetésünk? Hát elsősorban azokhoz, akiket mellénk állít a Jóisten. A férjnek a felesége felé, és viszont. A szülőnek a gyermeke felé, és viszont. Iskolatárs, munkatárs, barátok, és akikkel találkozunk. Nézzék meg, hogy talán a legnagyobb misztikus szent, aki itt a Földön élt közöttünk, én Szent Pál apostolra gondolok most, pedig őt nem szoktuk a misztikus szentek közé sorolni, de Szent Pál apostol a keresztény létnek a lényegét ragadja meg, amikor a Galata levélben azt mondja, hogy élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Minden keresztény embernek ez a cél. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kérem szépen, én elmondok naponta ennyi meg annyi imádságot, minden vasárnap templomba megyek, megáldozom, szentgyónásomat elvégzem, még egyházi adót is fizetek, és ezzel rendben van minden. Nem. Nekünk az Isten reklámjává kell lennünk itt a világban. Ahogyan Jézus azt mondja Fülöp apostolnak, hogy Fülöp, aki lát engem, az látja az atyát, ugyanúgy kellene nekünk is élnünk, hogy akik bennünket látnak, akik bennünket ismernek, akik bennünket hallanak, azok mindig az Isten jóságáról, az Isten megbocsátásáról, az Isten szeretetéről valami keveset kapjanak. Önök is ismernek olyan embereket, akiket ha talán nem is fogalmazták meg, olyan jó együtt lenni. Amikor együtt vagyunk, úgy sok minden problémáról, bajról megfeledkezünk, és felszabadultak és boldogok vagyunk. Vannak olyan emberek, akikkel kinkeserves együtt lenni. Alig várjuk, hogy megszabaduljunk tőlük. A keresztény embernek éppen ez a missziós küldetése, missziós hivatása az, hogy egy olyan ember legyen, akivel jó együtt lenni, Ahogy Péter fogalmazta meg ott a Táborhegyen, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Ez a cél. Az Isten szeretetét sugározzuk, és azt mutassuk meg az embereknek. Különböző élethelyzetekben, különböző szituációkban, bajba jutottakkal, ahogy Pál mondja, együtt tudok örülni az örvendezőkkel, együtt tudok sírni a sírókkal, együtt tudok nyomorogni a nyomorgókkal, ez lenne a küldetésünk, és ez lenne a feladatunk. Ahogy Jézus élt közöttünk, az ő életstílusát megtanulni. Tudják, sokszor a hitoktatásnak az egyik nagy problémája, hogy mi megtanítunk gyerekeknek sztorikat, bibliai történeteket. Fontosak, fontosak, de ezek a történetek valamiért hangzanak el. Azért, hogy megtanuljuk ezekből a történetekből, hogy az ember Jézusnak hogyan járt az eszekereke, hogyan gondolkodott, hogyan vélekedett a dolgokról, és elsősorban ezt kellene megtanulnunk. Ez lenne az alapfeladatunk. Nagyon sok esetben egy kicsit életidegen a vallásosságunk. Kiszakítjuk a mindennapi életből, és elkülönítjük, és semmi kapcsolat nincs a kettő között. És ezt mi magunkban meg is éljük, és sokat kínlódunk emiatt, hogy életidegen a vallásosságunk. Ugye az egyik nagyon érdekes és nagyon különös megnyilvánulása ennek, amivel nagyon sok ember panaszkodik, hogy elkezd imádkozni, és szétfutnak a gondolatai. Egy fél üdvözlégy Mária után már azt se tudja, hogy hol jár a gondolata. Tetszik tudni, hogy miért? Azért, mert nem érdekli az, amit mond. Akármilyen furcsa, azért. Ha olyan dologra gondolok, ami érdekel engem, akkor nem futnak szél a gondolatai. Hát mit lehet csinálni, hogy ne fussanak imádság közbe szét a gondolatai? Olyant imádkozzon, olyan gondolatokkal, ami a fejében van. Minden gondolatot össze lehet szedni imádsággá. Nem csak a kertész tud szép csokrot kötni a virágboltba kapható virágokból, hanem kinn a mezőn, a réten, a réti virágokból is lehet nagyon szép csokrot összeszedni. Csak találékonyság, meg egy kis fáradtság kell hozzá. Ugyanígy ez is mutatja azt, hogy az életünkbe szerves részét tesszük, akár az imádságot, akár a példamutatást. Nem kell elszakítani a vallásos mi voltomat az evilági hétköznapi mi voltól. Így lesz az embernek az egész Istennel való kapcsolata, az egész Krisztussal való kapcsolata, az egyházzal való kapcsolata, a világ felé való küldetéssé és imádságá, misszióvá. A missziós dekrétum elsősorban arról akarja meggyőzni az embert, hogy ezzel az elkötelezett keresztény élettel kapcsolódik bele a Szent Háromságos Istennek az életébe. És megint csak Szent Pálnak az előbb idézett Galata levélbe írott mondatát idézem, hogy élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És ennek a bennem élő Krisztusnak is az a küldetése az én szavaim által, az én gondolataim által, az én mindennapjaim által, hogy elvigyem az Isten szeretetének a jó hírét, evangéliumát a világba. Tehát ma már nem azt mondjuk, hogy Fekete Afrika a missziók területe, vagy Dél-Kelet-Ázsia, vagy a Földnek akár melyik pontját megnevezzük, hanem az egész Föld, ahol emberek élnek, az mind-mind missziós terület. Különben is, hogyha azt nézzük, hogy a statisztikai számok alapján nézzük azt, hogy hol élnek többen a keresztények, hát akkor kérem szépen, Dél-Amerika meg Afrika az megelőzi Európát. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek, amikben mi gondolkodunk még most is, azok a logikai skatuják, azok kiüresedtek. Azok ma már nem mondanak szinte semmit sem. Megváltozott a világ. És ezekre a változásokra is rámutat nagyon szépen a zsinat ebben a dokumentumában is, a misszióról szóló dokumentumában, hogy mi nekünk is meg kell változtatnunk az elképzeléseinket, a gondolatainkat, a küldetésünk tudatát is másfele kell irányítanunk, mint ahogy eddig elképzeltük. Olyan kényelmes volt az, hogy hát gyűjtünk évente egyszer a misszióknak, aztán sok helyen ugye bélyeget, parafadugót, szemüveget, meg mindenfélét gyűjtöttek, ki volt írva a templomba, hogy a missziók javára ide helyezzék be ezeket az adományokat, és akkor elvitték a vademberekhez ezeket a dolgokat, és hát ott aztán a missziós munkában felhasználták. Ma már nincsenek ilyen területek. Akik megpróbálják így elképzelni a missziót, azok nagyot tévednek, és így el se fogadja már a világ. Ugye nagyon sokszor megfogalmazódott az, hogy amikor a missziósok oda mentek, akkor azt mondták a benszülöttek, maguk idejöttek, miénk volt a föld, maguké a Biblia, aztán a munkájuk vége az lett, hogy miénk lett a Biblia, maguké meg a föld. Na hát ebből nem kérnek. Tehát vigyázzunk kell erről, testvéreim. Búcsúzóul azt szeretném mondani, hogy úgy menjenek haza azzal a tudattal, hogy küldetésük van. Küldetésük van családjukban, szeretteik között, és ez a küldetés, ez a kereszténységük lényegéből fakad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szent Kuti utitárs címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkut.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét 4 hét múlva, május 25-én, szombaton este, 8:45-tól. Búcsúzik a műsorvezető Nagyszegi Áron. A viszonthallásra!
Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.